Ez az életre szóló könyvek, amely, abban bízom, nem csak azért lehet érdekes, mert egészen új oldalukról mutatkoznak meg a vendégeim azáltal, hogy életük legemlékezetesebb könyveiről mesélnek, hanem azért is izgalmas lehet, mert beszélgetőtársaim számos könyvet ajánlanak, amit mi mindannyian feltehetünk az elolvasandók listájára. Folytatjuk most a beszélgetést Svéda Dórával, aki üzleti coach és aki art coachinggal is foglalkozik.
Oscar Wilde-ot említetted, és korábban Ibsent is, és mindkettő olyan szerző, akire úgy rá lehet kattanni. Tehát, hogy vannak olyan írók, akik meghatározók, nem kifejezetten bizonyos könyvek, hanem hogy azt érzed, hogy nagyon fontosak neked.
Abszolút, igen. Ilyen szezonolvasó voltam már gyerekkoromtól kezdve, hogy mondjuk hetedikes voltam, akkor elolvastam Moritz Zsigmondnak az összes a Siófoki könyvtárban fellelhető regényét. A nagypapám mindig nagyon örült, hogy mentünk a könyvtárba, akkor jót jókat szúnyókált, én meg ott tobzottam. Tehát igen, például nagyon szeretem Moritz Zsigmondot, mert megmutat nekem egy olyan világot, amit tőlem távol áll, és itt is csak az a felismerésem volt, hogy jé, hát itt is az embereknek egy a tanyavilág, a paraszti világ, ahonnan végül is a családom egy része származik, hogy ugyanolyan nehézségek vannak, mint bárhol a világon, és hogy ez univerzális, az emberi szenvedés, az emberi problémák, azok univerzális dolgok, és emlékszem, amikor olvastam Moritz Zsigmondot, akkor így rájöttem, hogy igen, az a kislány az ugyanaz, mint az én osztálytársam, és ez nagyon tetszett, és akkor elkezdtem ezt csinálni, hogy akkor a következő szezonban olvastam a mixált regényeket, és akkor mindig így szépen mentem tovább. És amikor elköltöztem otthonról, 18 évesen Pécsre, akkor egy nagyon-nagyon kedves könyvtáros lakótársam volt, aki pár évvel idősebb volt nálam, és akkor például ő ismertetett meg Faludi műveivel, és akkor rákattantam Faludira, és akkor így megyek tovább mindig. Úgyhogy van, és most az izlandi írónőnek a könyveire vagyok rákattam, előtte Ulitzkáját olvastam így sorozatban. Ott az is érdekes volt számomra a történelmi környezet, hogy a volt Szovjetunió, tehát hogy kitágította így a képemet arról, hogy milyen is lehetett ott az élet. Úgyhogy abszolút van, igen. És akkor így mindig vannak ilyen szezonális kedvenceim. Hát Oksanennek is az összes könyvét elolvastam. És egyébként az a szerencsém, hogy nagyon gyorsan olvasok. Meg hogy most már van elbukolásom, mert ezt nem lehetne ezt a rengeteg könyvet például egy utazásra elcipálni.
Van olyan könyv, ami mellett, hogyha így elmész otthon, ott van a polcon, és így megsimogatod. Tehát, hogy van-e érzelmi kötődés azon túl, ami benne van a könyvben, vagy hogy pontosan emlékszel, hogy milyen helyzetben olvastad, emlékszel azokra az illatokra, vagy utaztál éppen, vagy akitől kaptad, és azért fontos.
Nagyon sok ilyen van. Az első, amire emlékszem, az a, majd javíts ki, nem pontosan emlékszem, a Dalos Sándor, az Aranyecset, ami Munkácsi életéről szól, és ugye az a viharos szerelem, úristen, hát életem első szerelmi élménye volt, amikor ezt olvastam, beteg voltam otthon, influenzás voltam, és így végig zokogtam az egészet, és persze, vagy az Előttem az élet című könyv is ilyen volt, hogy az pedig a szüleimről való leválás időszaka volt, és ugye a kis főhős, aki szülők nélkül nő fel, és akkor így rájöttem, hogy hát, azért mennyi mindent köszönhetek a szüleimnek, meg milyen szerencsés vagyok, hogy vannak szüleim, hogy van családom. Tehát ezek nagyon meghatározó könyvek, és ezek nekem most sorakoznak egy polcon a hálószobában, mert én ezeket is szeretem így megnézni. Nekem ez olyan, mint hogyha azok a hősök, azok így ott laknának velem, mert hogy mindegyiküktől kaptam valamit. És van még egy nagyon nagy fordulópont könyvem, amit amikor még bankban dolgoztam, a mentorom ajánlott nekem. Ez egy szakmai könyv, most egyébként nagy hasznát veszem szociálpszichológiából, a Forgács Józsefnek a társas érintkezés pszichológiája. És ott a mentorom mondta, hogy hát úgy látja, hogy egy kicsit ilyen naívan állok az emberekhez, nem kell mindenkinek mindent elhinni, és hogy olvassam ezt a könyvet, és én mindenkinek ajánlanám, mert az emberek közötti mechanizmusokról, az interpersonális helyzetekről, nagyon sok mindent meg lehet belőle tanulni, és mindig vannak gyakorlati példák is, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt a könyvet így fiatalon elolvastam, mert hogy nagyon sok mindent megértettem, hogy miért mennek el az emberek tényleg az utolsó, elmennek a falig, hogy védjék a saját homlokzatukat, azt a képet, amit magukról felépítettek, és hogy ennek vannak magyarázatai, tudományos magyarázatai, és ez olyan megnyugtató volt, hogy akkor az emberek nem gonoszak, hanem az emberi lélek így működik, és kész. Lehet, hogy ezt el kell fogadni.
Hát nem beszélve arról, hogy az élethazugságok mennyire fontosak, tehát hogy lehet, hogy az a kép, az tényleg köszönő viszonyban nincs azzal, amit mások gondolnak róluk, és hogy ezt mennyire nem szabad egyébként megbolygatni. Nekem például az ilyen típusú könyvek nagyon izgalmasak, amik erről szólnak.
Megint csak Ibsen tudnám hozni, hogy a vadkacsa, vagy akár tényleg a babaház is ilyen, vagy a Nóra.
Ezzel találkozol egyébként?
Hogyne, igen, mert hogy ez nagyon nehéz sokszor, hogy kétféleképpen jelenik meg. Az egyik, hogy valaki utolsó pillanatig így ragaszkodik valamihez, amit felépített, és köszönő viszonyban sincs a valósággal, de az a kép, az biztonságot ad. És akkor ezt nem szabad szétzúzni. Tehát pont ezért kell nagyon finoman nyúlni az emberekhez, hogy hogyan lehet ezt a kis hagymahéjanként így leszedegetni azokat a rétegeket, hogy ne sokkoló legyen a realitás, hanem a szembesülés az ne egy krízis legyen, egy összeomlás, ez a helyes szó talán, ez jó erős. Most, hogy ezt a vulkános könyvet, izlandi vulkános könyvet olvastam, még ezek a sziklák így görögnek a szemem előtt. A másik pedig, amikor valaki teljesen, hát a coachingban ez gyakori, hogy így lehasítja a valóságot, és annak csak egy szeletével foglalkozik, és a másik az nem jelenik meg. És nem látja a saját életét elég komplexen, vagy mondjuk vezetők, akik nem szeretnek rálátni arra, hogy mások szerint ők milyenek, hanem csak arra, hogy magam szerint milyen vagyok, és ez jó érzés, amikor itt sikerül rendet rakni. Például az irodalom ebben is segít, tehát, hogy egy nehéz személyiségű, autoritár vezetőnek, hogyha ajánlok egy olyan olvasmányélményt, mint mondjuk a Dorian Gray arckép, akkor az elég ütős szokott lenni.
És elolvassák? Tehát, hogyha ajánlasz, akkor elolvassák.
Igen.
Bocsánat, hogy erre most másodszor kérdezek rá, de hihetetlen nekem.
Igen, mert szerintem az emberek nem ismerik az irodalomnak ezért is nagyon jó a te ilyen népnevelő tevékenységed, Andi, mert hogy nem ismerik az emberek. Ezt a kortárs képzőművészetben is találkozom ezzel, hogy jaj, én nem járok ilyen elvont helyekre, és amikor egyszer valakit így elviszik, akkor hoppá, ez a kortárs képzőművészet. Hát ez nagyon jó. És az irodalomban ugyanez. Tehát nyilván szívesen ajánlanék valakinek Dosztojevszkijt, de hogyha nem szokott olvasni, akkor az lehet, hogy elsőre egy riasztó olvasmányélmény lehet, és akkor ezért inkább ilyen kortárs irodalmat, de Dorian Gray nem alkuszom. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan irodalmi mű, amit mindenkinek jó lenne ismerni. Meg minden életkorban tud az olvasónak valamit mondani. Minden élethelyzetben. Tehát egy ifjúság, a pályakezdés, hogy hogyan ne csapjuk be magunkat a lehetőségek által, hogy az illúziók és a realitás viszonyában hogyan igazodjunk el. Szóval szerintem fantasztikus. Párkapcsolatról is. Azért Oscar Wilde-nak nagyon nehéz volt a saját élete is, tehát nem véletlen, hogy ilyen plasztikusan rálát arra, hogy működik az emberi jellem.
Van olyan író, akivel úgy szívesen leülnél beszélgetni? Akár él, akár nem. Én ezt a interjúban szoktam nézni ezt a kérdést, és mindig olyan felszínesnek érzem, de most, hogy veled beszélgetek, nem érzem annyira felszínesnek, tekintve, hogy te példaképül is írót választottál volna, tehát, hogy akire úgy kíváncsi vagy.
Hát nekem az az író, akit rendkívüli módon tisztelek, és még az ő munkáit nem is említettem, Spiró György, és megnézem az összes színdarabot, amit ő itt színházakban is, meg mindent elolvastam tőle, és keresem azokat a helyszíneket, ahol ő fellép, vagy lehet vele találkozni, de az biztos, hogy nagyon szívesen beszélgetnék vele, mert őt is egy bátor embernek tartom. Meg tehát a mostani kortárs írókkal gyakran járok irodalmi programokra, és ott meg szoktam őket hallgatni. Hát egy valaki van, akivel nagyon-nagyon szívesen találkoztam volna, André Kosztolány, aki ugye a nagy tőzsdeguru volt, és én fordítottam magyarra a könyveit. És amikor elkezdtem fordítani, pár évvel előtte halt meg, és annyira jó lett volna vele találkozni, egy ember, aki ilyen bölcs volt, és ilyen kalandos, tehát, hogy még meséljem, mert a történeteim, amiket fordítottam, azok annyira lenyűgözőek voltak, és szerettem volna még többet belőle így kapni, úgyhogy vele igen, de egyébként mindenkivel, tehát hogyha olvasok egy könyvet, és nagyon tetszik egy mondjuk egy új szerző, akkor el szoktam olvasni az életrajzát is, hogy megismerjem azt a világot, amiben ő él, és ahonnan jön.
Még egy kérdés. Van-e olyan könyv, amit újraolvasol, hogy amit esetleg 20 évesen is olvastál, és később is, mert vannak olyan művek, amihez egyszer hozzáérünk, mármint, hogy az érettségünk lesz meg.
Ez igaz, meg hogy más perspektívából is értelmezzem. Hát mondjuk, igen, hát az Oscar Wilde-ot újra szoktam olvasni. Most a pszichológiai tanulmányaim miatt sok mindent olvasok újra. Érdekes, hogy...
Regényeket, szép irodalmat olvasol újra?
Igen, és verseket nagyon sokat. Tehát, hogy Radnótit nagyon sokat olvasok, Babits verseket. Újra olvasom azokat, amik korábban inspiráltak. Illetve Bret Easton Ellisnek az amerikai pszichóját, mert az emberi gonoszság az foglalkoztat most nagyon. Hogy lesz valakiből egy bestiális személy, és most újra olvastam, mert érdekel a mechanizmus, hogy hogyan alakul. Nem csak a végeredmény, ami a könyvben megjelenik, hanem hogy a miértek, ahogy foglalkoztatnak. Most ezeket a könyveket fogom újra olvasni, ahol ilyen nehéz történetek vannak. Thomas Mann szoktam újra olvasni, a Varázshegyet, mert az nekem olyan, mint egy hívő embernek a Biblia, hogy akárhányszor olvasom, Jézusom, hát abban annyi bölcsesség van, tehát tényleg brutális, hogy egy poéta doktusz írta, aki mindenhez értett a világban, és zseniális. Úgyhogy Thomas Mann-t olvasom most újra, most jelenleg, pont emiatt, hogy így az emberi pszichének a működését így jobban tanulmányozza, mert hogy a pszichológia tudománya, meg a szép irodalom, ez nagyon sok érintkezési pontot mutat fel.
És mennyi olyan dologra is rávilágít egy-egy regény, amit annyira el akar az ember az olvasó temetni, nem? Tehát, hogyha amikor ajánlasz könyveket, akkor nyilván ez is fontos hozadéka, hogy fogalma sincs róla, hogy azzal neki dolga van.
Igen, még nagyon nem említettük, de a Grecso Krisztiánnak a könyveit is nagyon szeretem. Nagyon bölcs. Tehát, hogy tetszenek az olyan irodalmi művek, ahol két látszólag ellentétes hang nem nagyon harmonikusan megjelenik a bölcsesség, a könnyedséggel, a mélység, a lazaság, és a Grecso Krisztiánnak a könyveiben ez a néha ilyen önirónia, mert ugye sok önéletez ihletési momentum is van benne, meg a brutális ilyen valóság szeretet, és akkor így ez az arcodba csapja. Na és ezek nagyon tetszenek, mert mindig arra gondolok, hogy egy olyan ember, aki ezzel a nehézséggel, mondjuk akár egy kapcsolati problémával küzd. Ha elolvasná ezt a könyvet, hát akkor megértené. És ezért is olvasom most ezeket újra, hogy amikor ajánlok valakinek így a kliensek közül olvasmányélményt, most már vezetek egy ilyen listát, hogy aztán most már a filmek is bejönnek persze ebbe, hogy ezt az adott könyvet milyen élethelyzetben célszerű elolvasni. És akkor ez szerintem egy ilyen jó. Én házi könyvtáram tulajdonképpen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Dóra.
Én is köszönöm.
Az életre szóló könyvekben Svéd Adóra üzleti coach és art coachinggal foglalkozó szakember volt a vendégem. Ezt a beszélgetést is meghallgathatják a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.